Nos, hát köszöntöm a kedves hallgatóságot. Egy nagyon izgalmas tématerületről van szó. A vezetők is mindig nagy szeretettel fogadják ezt a kedvezményezést, közben persze meg is ijednek a kihívástól. Mert ugye miről is van szó? Ha nyílt forráskódú szoftverekről beszélünk, általában az emberek többségének az jut az eszébe, hogy szabadon hozzáférhető forráskód, lehet egy picit fejleszteni, mindenki hozzáteheti a saját dolgait, de ennél egy picit bonyolultabb a helyzet, mert ahhoz, hogy egy program interaktív legyen, azaz tudjon adatokat menteni, adatokat továbbítani máshoz, ahhoz neki szabványokkal is kell valahogy valamilyen módon foglalkoznia. Jó, tehát a történet az két részre bontható, és ez fogja a bonyodalmak többségét okozni, hogy nem csak egy szoftverünk van, hanem egy szabványunk is. Jó? Viszont mielőtt ennek a részleteibe belemennénk, felmerül a kérdés, hogy egyáltalán miért fontos foglalkozni ezekkel a nyílt forráskódú szoftverekkel. És a válasz nagyon egyszerű, hogy az elmúlt években nagyon nagy függőség alakult ki külföldi óriás vállalatok irányában. Amikor ma egy átlagos állampolgár dokumentumot szerkeszt, akkor nem absztrakt értelemben a dokumentumot szerkeszti, hanem a megfelelő óriás vállalat termékének a használatát alkalmazza. Jó? Tehát nem dokumentum szerkesztésről beszélünk, hanem programfelhasználásról. És ez nagyban meghatározza az állampolgárok és a munkavállalóknak a kompetencia területeit, amihez értenek. A munkafolyamatok során felvett szokásait, alkalmazkodó képességeiket, és stb. Arra szeretnék csak rámutatni, hogy ez egy nagyon nagy behatároló tényező a világban. Azon felül, hogy egyfajta biztonsági kockázatot is tud jelenteni a kormányok számára, hiszen kiszolgáltatottá válnak a külföldi óriásvállalatok által szolgáltatott szolgáltatások irányába. Jó? Milyen fejlesztéseket végeznek a programon, valahol a Microsoftnak az egyik fejlesztő irodaházában. Azt itt azon nyomban valahogy követni kell, persze ennek mindig van egy átfutási ideje, és ebből mindig bonyodalmak keletkeznek. Jó, ennek érdekében már számos kormány tudatosította ennek a jelentőségét Európa szerte, és azt mondták, hogy a testre szabott nyílt forráskódú szoftverek elterjedése az egyrészt elősegíti a országok, vagy kormányok, vagy intézmények informatikai függetlenségét, stabilitását, illetve a kormányzati munka is hatékonyabbá tud válni akkor, hogyha megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik egy-egy ilyen nyílt forráskódú szoftver környezet. És persze sokkal átláthatóbbakká is válnak az informatikai rendszerek a saját fejlesztőink számára. Hadd mondjak néhány példát arra vonatkozóak, hogy milyen külföldi próbálkozások és tapasztalatok kristályosodtak ki ezen folyamatok során. Példaként említhetjük a német külügyminisztériumot. Nagyjából mindegyik próbálkozás elején észrevették a okos emberek azt, hogy ez az átállás a Microsoft vagy egyéb zárt forráskódú termékekről nyílt forráskódúakra csak lépcsőzetes folyamat során valósulhat meg. És abban viszont különböznek az egyes próbálkozások, hogy ezt a lépcsőket más-más módon definiálják. Itt a német külügyminisztériumban például azt találták ki, hogy először a szoftver oldalon vezetnek be nyílt forráskódú alkalmazásokat, ugye ezek azok, amiket a legkevésbé látják a felhasználók. Aztán asztali gépeken is megjelentek az első nyílt forráskódú szoftverek. Majd a munkaállomásokon lévő operációs rendszereket is kezdték lecserélgetni. Amit eközben tapasztaltak, az az volt, hogy ugyebár várhatóan nagyon sok kompatibilitási probléma merült fel, a dolgozók nem ismerték ezeket a rendszereket. Ugye erről beszéltem a nyitó szlájdon is, hogy be voltak szűkítve. Nem tudtak elvonatkoztatni a megszokott munkakörnyezettől, és ezért nagyon sok fejlesztést kellett ezekben a rendszerekben csinálni, olyan funkciókat kellett valamilyen módon lemásolni, mimikálni, amik az előző munkakörnyezetben megvoltak, és ezekhez értelemszerűen magas fejlesztési költségek párosultak, amiből kifolyólag arra következtettek, hogy ez nem nagyon éri meg gazdaságilag. Most hol a probléma? A probléma ott van, hogy ezt az egész folyamatot egy ilyen kisebb szervezeti egységre próbálták meg levezényelni. Az ember arra számíthat, hogyha nagyobb skálán csinálja meg ezt az ember ugyanazt, hiszen egy program az elég könnyen másolható, jó? Tehát a másolásnak nem igazán vannak költségei. Tehát, hogyha a fogadó környezet ennél szélesebb halmaz, akkor már fordulhat a mérleg, és gazdaságilag is előnyösebbé válhat a nyílt forrású szoftverek használata. Példaként lehet említeni Valencia tartományt, ahol 120 ezer számítógépen telepítették a nyílt forráskódú irodai környezetnek egy zászlós hajóját, nevezetesen a LibreOffice-t. Továbbá oktatási intézményekben vagy bíróságokon is bevezették ezeket a rendszereket, és azt jelentették be valamilyen számolgatás következményeként, hogy nekik bizony sikerül 1,5 millió euró megtakarítást realizálniuk. Jó, ez egy nagyságrendi becslés lehet. Másik példaként lehetne említeni például a francia rendőrséget, és ők is azt találták, hogy valamilyen összegnek a 40%-át sikerült nekik megspórolniuk. Jó, most nem az a lényeg, hogy konkrétan mennyi ez az összeg, az a lényeg, hogy a mérleg átbillenthető a gazdaságilag nyereséges oldalra is, hogyha megfelelően van méretezve a fogadó bázis az átállásnak. Jó, itt van még két példa, például a Brazília kormánya, ők már 2003 óta csinálják ezt az átállást, és állítólag évente 120 millió dollárt tudtak megtakarítani. Vagy München IT rendszerét is említhetnénk. Itt megint egy kicsit szűkebb fogadókörnyezetről beszélünk. Itt is felmerültek azok a problémák, hogy nem annyira gazdaságos, főleg miután a felére vágták a nyílt forráskódú fejlesztő csoportnak a büdzséjét egy adott ponton. Ugye azt is kell látni, hogy a másik oldalon meg nyilván ott van az erőteljes zárt forráskódú lobby, akik megengedhetik maguknak azt, hogy például bizonyos esetekben sokkal kedvezőbb licenc feltételeket kínálnak, stb. Itt a müncheni átállással kapcsolatban is számos technikai probléma felmerült. Ugye itt lehetne említeni a Visual Basic-ben megírt Office makrók átkonvertálását a nyílt forráskódú szoftverekre, illetve az Internet Explorer-től való függést. Bizonyos szakalkalmazásokban voltak beépítve olyan függőségi eszközök, melyek sajnos megkívánták az Internet Explorer-nek a jelenlétét. Jó, tehát a probléma az, hogy az előző években nagyon mélyen beépült a Microsofttól és egyéb multicégektől való függés a közigazgatási rendszerbe, nem csak külföldön, de itt Magyarországon is. Jó, és hogy miért is olyan nagy probléma ez az átállás? Ez nem csupán abból ered, hogy egy programot lecserélünk, mert ahogy a bevezetőben már említettem, minden programhoz van valamiféle szabvány is, amit az a program megpróbál használni adatcsere vagy adattárolás folyamán. És ebből adódóan nem csak két szereplővel kell számolni ebben a történetben, hanem rögtön négyjel. Ugye van egy nyílt forráskódú, meg zárt forráskódú irodai szoftverünk például, és mindkettőnek megvan a maga dokumentumformátum szabványa. No, például a nyílt forráskódú oldalon lehet említeni az Open Document Format szabványt, ezt az ODF-et, amelyről elmondható az, hogy ott teljesít minden olyan feltételt, amelyet előír az 1479/2011-es kormányhatározat, nevezetesen, hogy nyilvánosan hozzáférhető, tehát alkalmazások fejleszthetőek hozzá, korlátozás nélkül alkalmazható, hát nyilván van hozzá egy licenc feltétel, de ezen kívül tetszőlegesen alkalmazható, és nemzetközi szabványügyi szervezet által fenntartott, ami biztosítja neki valamilyen értelemben a hosszú távú élettartamot. Jó? És hát sok implementálási megoldások formájában találkozhatunk, ugye említettem már a LibreOffice-t, ezen felül vannak egyéb irodai szoftverek is, amelyek ezt a dokumentumformátumot implementálják. Magát a szabványt, ez az Oasis nevezető... Igen? Még 5 perc? Húha! Jó, elég komoly szakmai emberek dolgoznak az ODF szabványon, rendszeres telekonferenciák alkalmával, és ezzel szembe áll a Microsoft által használt OXML formátum, ami az előző jó tulajdonságokkal csak papíron rendelkezik. Jó? És ez bonyolítja a helyzetet, ugyanis Magyarországon is bevezetésre kerülnek ezek a nyílt forráskódú szoftverek. Ezeknek a bevezetését a 1604/2016-os kormányhatározat szabályozza, itt is a lépcsőzetes bevezetés, elve kerül előtérbe, stb. És magát az átállást a belügyminisztérium felügyelte. A Nemzeti Infokommunikációs Szolgálat ZRT-nek volt kiadva ez a feladat, hogy a ellátotti körben telepítse a megfelelő szoftvereket, és segítséget nyújtson a felhasználóknak. Az egyedüli, általam így magánvéleményben kifogásolt pont az volt, hogy ők a négy szereplős történetből azt próbálták megtartani, hogy nem cseréljük le a Microsoft által bevezetett OXML dokumentum formátumot, hanem használjuk azt, és a nyílt forráskódú szoftvert is ehhez próbáljuk megfejleszteni. Ez szerintem egy nem működő, hosszú távon nem működő történet. Az első lecserélési körben, amikor azoktól vesszük el a Microsoftot, akik csak az alapvető funkciókat használják, ott még mehet, de mihelyt minél feljebb megyünk a komplexitási, tehát a feladat használati komplexitási körökben, annál nehezebbé válik ez a fajta megfogalmazás, vagy megközelítés, és ez tudatosult, vagy tudatosulni látszik jelenleg áttérést irányító vezetők fejében is, és most már megint képbe került az ODF szabvány, mint vetélytársa a Microsoft által használt dokumentum formátumnak, és a platform, ahol ennek a kettőnek a cseréje megtörténhet, az az úgynevezett dokumentumformátum tár, amely azt hivatott, azt a feladatot kívánja teljesíteni, hogy olyan dokumentumokat tartson számon, vagy igen, amelyek mind a nyílt forráskódú, mind a zárt forráskódú szoftverekkel kompatibilisek. Ugye ez minden intézmény számára elérhető tárhely, innen tölthetik le a közalkalmazotti dolgozók azokat a dokumentum sablonokat, amelyek mind a két szoftverrel kompatibilisek. Ennek megvan a maga műszaki vagy útmutatója, hogy milyen dokumentumokat lehet ide feltelepíteni, és ez lehet az a kommunikációs platform, amin keresztül megvalósítható ez az átállás. Jó, nyilván megnövekedett az igény afelé, hogy növekedjen a NIS-nek az átállásra szakosodott szakember gárdája, mind fejlesztői, mind oktatói, és mind helpdesk téren, és még inkább növeli ennek az igényét az, hogy az önkormányzatok is bejelentkezni látszanak erre az átállási folyamatra, és ez rögtön több tízezer felhasználói bázis növekedést jelent ezzel az átállással kapcsolatban. És végezetül csak azt szeretném mondani, hogy a legfontosabb dolog ebben az átállásban nem azok, amiket ez idáig mondtam, hanem az, hogy ez az áttalás hogy van fogadva, milyen a fogadtatás az alkalmazottaknál. Jó, hogy ne egy nyűg legyen a vállukon, hanem biztosítsunk nekik megfelelő oktatási lehetőségeket, akár valamilyen ösztönzésekkel összekapcsolva az egyes munkahelyeken. Például kapjanak valamilyen kompetencia tanúsítványt a megszerzett ismeretekről, és így tovább. Ha ez nincs meg a munkahelyeken, akkor az egész átállás az halálra van ítélve. És ezzel a gondolattal zárnám az előadást. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást.